Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévő ünnepi gyülekezetet az esztendő első napján. Hálaadással a szívünkben énekeljük ezen az Isten tiszteleten kezdő énekként a 25. Zsoltárt. A 25. Zsoltár első versét fennállva énekeljük az első vers, így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Az első vers eléneklése után foglaljuk el helyünket, és folytassuk tovább a megkezdett Zsoltár éneklését a második, a harmadik, a negyedik és a nyolcadik versekkel. Énekeljük tovább az éneket. A mi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Te eléd járulunk ennek az esztendőnek az első napján, az istentiszteleti gyülekezet közösségében, és arra kérünk téged, hogy légy jelen közöttünk, áld és szenteld meg a mi közös éneklésünket, hálaadásunkat, könyörgésünket, ígérefigyelésünket, áld és szenteld meg a mi életünket a te közelségeddel, a te igéd útmutatásával, azzal a csodával, hogy van hozzánk szóló szavad, személyre szapott módon, úgy, ahogyan arra szükségünk van. Urunk, te látod a mi életünket, te látod azt is, hogy mennyi mindent hoztunk át magunkkal az elmúlt évből. Lehet, hogy annak sok terhét, sok gondját, sok szomorúságát, de mégis szeretnénk, Urunk, mindezeket te eléd vinni, és azt kérni tőled, hogy te légy a mi erősségünk, te légy a mi oltalmunk, te légy a mi vigasztalásunk. És kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk úgy is, hogy ha a bűnnek a terhét hoztuk ide ma magunkkal, akkor ezektől is hadd mentesülhessünk, hadd tudjuk ezeket te eléd letenni. De nem csak teher, nem csak nehézség, hanem sokféle öröm is adatott a mi életünkben az elmúlt esztendőben. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, mindezeket. Kérjük a te áldásodat a mi életünkre, és a te igei útmutatásodat, hogy még inkább megtapasztalhassuk azt az előttünk álló időszakban, hogy akik valóban a te utaidon járnak, azok a te áldásaidnak a részeseivé válhatnak. Így szeretnénk, Urunk, most nyitott szívvel, teljes figyelmünkkel és értelmünkkel figyelni mindarra, amit számunkra elkészítettél. Könyörülj meg rajtunk, ajándékozz meg minket a te szent lelkeddel. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, melynek alapján az ő szent lelkének segítségével üzenetét hirdetni kívánom, a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetéből. Ennek a fejezetnek az első 3 versét olvasom, amely eképpen szólít meg minket. Amikor meglátta a sokaságot, tudnék Jézus, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk most ezen az Isten tiszteleten, jól ismerjük Jézusnak azokat a mondatait, mondásait, amelyeket röviden így szoktunk összefoglalni, hogy a hegyi beszéd. Maga az elnevezés is, ahogyan hallottuk a felolvasott igében, onnan ered, hogy Jézus, amikor meglátta a nagy sokaságot, akkor elkezdte őket tanítani, és a tanításra kijelölt helyszín az egy hegyoldal volt. Tehát innét a hegyi beszéd elnevezés. A hegyi beszéddel kapcsolatban meglehetősen sok téves elgondolás él az emberek gondolatában. Két véglet között szokott feszülni ezeknek az elképzeléseknek a sokassága. Az egyik véglet szerint a hegyi beszéd egy kész szociális program. E szerint kell megjavítani az életet, reformálni az egész világot. Nem kisebb egyéniség, mint a nagy orosz író, Tolsztoj volt ennek a gondolatnak talán a legnagyobb apostola, aki saját maga próbálta közvetlen környezetében is ezeket az elveket alkalmazni, és próbált így élni, így kialakítani maga körül az életrendjét. A másik véglet szerint a hegyi beszéd nem használható semmire. A mindennapi élet gyakorlata egészen más, mint amit itt Jézus megfogalmaz. Hiszen Jézus olyan magas erkölcsi ideált állít elénk a hegyi beszédben, amit az ember egyszerűen nem tud elérni, nem tud teljesíteni, nem tud megvalósítani az életében. És éppen ezért ez nem lesz más, és nem marad más, mint egy megvalósíthatatlan vágyálom az ember számára. Mi hát az igazság? Használható vagy nem használható a mindennapi életben az, amit itt Jézus a hegyi beszédben megfogalmazott, elénk tárt? Fontos ezeket a kérdéseket megválaszolni, mert ebben az új esztendőben, a 11 órakor kezdődő Isten tiszteleteken a hegyi beszédből a boldog mondások következnek majd egymás után, és nem mindegy, hogyan hallgatjuk majd ezeket az ige hirdetéseket, és hogyan hallgatjuk ezt a mai tanítást. Érezzük a feszültséget a között, amit itt a Bibliában olvasunk, és a között, amit a hétköznapi életben tapasztalunk. És talán ez leginkább kézzel fogható a boldog mondásokban, amelynek az első mondatát hallottuk az imént. A világ szemében nagyon sokan így gondolkodnak, a gazdagok a boldogok. És hallottuk az imént, hogy Jézus szerint a lélekben szegények a boldogok. Egy nagyon feszültségteljes ellentét pár, ellentmondás ez. De mehetnénk tovább, még néhány példát említve. A világ szemében az örvendezők a boldogok. Jézus szerint azok a boldogok, akik sírnak. A világ szemében a jólakottak a boldogok. Jézus szerint az igazságra éhezők a boldog emberek. A világ szemében a másokon átgázolók a boldogok. Jézus szerint az irgalmasok és a szelídek. Sorolhatnánk a példát, de azt gondolom ennyiből is látjuk és érezzük azt, hogy valóban egészen más a világ értékrendje, és egészen más az, amit Jézus elénk tár a hegyi beszédben, és azon belül a boldog mondásokban. Érdekességként hadd említsem meg, hogy készült egy felmérés érettségire készülő diákok körében. Arra az egyszerű kérdésre kellett, hogy választ adjanak a felmérésben lévő diákok, hogy mik szeretnének lenni az életben. És itt nyilván most nem a szakmára, amit majd tovább tanulva elsajátítanának a diákok, vonatkozott a kérdés, hanem hogy az életben mi az, amit a legfontosabbnak gondolnak, a legértékesebbnek. És hát nem is egyben hangzóan, de a diákok egyértelmű többsége így fogalmazta meg, így összegezte a gondolatait erre a kérdésre válaszolván, hogy boldogok szeretnénk lenni. És én azt gondolom, hogy mi is, akik itt vagyunk, ha bár már az érettségi talán régen mögöttünk van, ugyanezt a célkitűzést, ugyanezt a gondolatot szeretnénk az életünkben megtapasztalni és megvalósítani. Éppen ezért is fontos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, amelyek a boldogságról tanítanak minket Jézus szerint. És ezeken az Isten tiszteleteken erről lesz majd szó. Mert hogy nagyon sokan vannak a világban, akik szeretnének boldogulni, igyekeznek is, meg is tesznek ennek érdekében nagyon-nagyon sok mindent, komoly erőfeszítésekre hajlandók a boldogulásuk érdekében, és talán el is jutnak bizonyos pontra, tapasztalnak is valamiféle eredményt e tekintetben. De miközben azt mondhatják magukról, hogy sokra jutottunk és boldogultunk, ebben az életben nem lettünk boldogabbak. A boldogság hiányzik az életünkben. Éppen ezért az embernek örök óhaja a boldogság. Kedves testvérek, ahogy erre az igére és ezekre a gondolatokra tekintünk, még egy nagyon fontos kérdést kell tisztán látnunk. Fontos tudnunk azt, hogy a boldog mondásokat ki az, aki elmondta. Kinek a szájából hangzott el ez a 8 mondat? a hegyi beszédet és benne a boldog mondásokat, akkor látjuk helyesen, hogyha összekapcsoljuk ezeket a mondatokat azzal a személlyel, akitől hallhatóvá lettek. És ez a személy nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Fontos tehát őre áttekintenünk, akkor, amikor mindenféle életszabályt, morális erényeknek ezt a felsorolását olvassuk, és ezekről gondolkodunk. És itt nem is éppen ezért életszabályokról és morális erények felsorolásáról van elsőrenden szó, hanem Jézus Krisztusról. Ha a hegyi beszéd mondatai, tanácsai, útmutatásai külön választatnak Jézustól, abban a pillanatban értelmetlen és valóban teljesíthetetlen szabályok tömkelegévé válik az életünkben. Egy olyan túlfeszített erkölcsi programmá, amivel a hétköznapi életben nem tudunk sokat kezdeni. Tehát Jézus és az általa elmondottak szétválaszthatatlanok. Nem csak a tanítás, a fontos, amit itt a hegyi beszédben olvashatunk, hanem maga a tanító, aki ezeket az elveket, ezeket a szabályokat a maga életében hiánytalanul megélte. Másrészt azt is fontos látni és tisztázni, hogy kiknek mondta Jézus ezeket a mondatokat, a boldog mondás mondatait. Először is egészen nyilvánvaló a felolvasott igéből is, hogy Jézus tanítványai hallhatták ezt. Másrészt az őt kereső sokaság is hallgatója volt ezeknek a mondatoknak. Tulajdonképpen Izrael választott népének szólt mindaz, amit Jézus itt a hegyi beszédben felsorolt. És nyilvánvalóan nem csak az ószövetségi népnek szóló üzenet ez, hanem Isten új szövetségi népe számára is ez fontos üzenet. Mindezeket összegezve, kedves testvérek, azt kell, hogy meglássuk, hogy Jézus ezeket a mondatokat nem általában a világnak mondta, hanem azoknak, akik őt keresték, akik őhozzá közel mentek, akik ő után vágyakoztak, akik benne hittek. Tehát Jézus a benne hívőknek mondja ezeket a mondatokat, ezt a tanítást. Jézus személye szétválaszthatatlan a boldog mondásoktól, a boldog mondásokat komolyan vevők pedig Jézushoz kötődnek. Jézus nem csak útmutatást ad, hanem képesítést is arra, mindannak megélésére, amit nekünk tanít, amit elénk tár. Éppen ezért önmagunk erejéből soha nem valósíthatunk meg semmit, mindabból, amit itt olvasunk. De ha összekapcsolódik mindez Jézus személyével, a mi életünkben, akkor erőt kapunk azoknak a dolgoknak a megvalósítására is, amelyeket Jézus nélkül nem lennénk képesek megcselekedni. Ebben az összefüggésben lesz tehát érthetővé az első mondata is ennek a boldog mondásnak. Ezt mondja Jézus először is, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Mit akar Jézus ezzel a akár sejtelmesnek is mondható mondattal az értésünkre adni? Kedves testvérek, induljunk ki onnan, hogy mi a különbség a szegény és a gazdag ember nem vagyoni helyzete, hanem lelki állapota között. A gazdagság talán kívánatos állapot, de ugyanakkor nagyon sok kísértést is rejt magában ez a helyzet. Ugyanis amikor valaki gazdag, könnyen azt hiszi, hogy nincs szüksége senkire és semmire. Saját maga ura, és független lehet mindenkitől. Ebből következik az a gondolat, hogy tehát Istenre sincs szüksége, mert hogy neki mindenre van lehetősége, mindenre van képesség, adottsága. A gazdagság könnyen teszi az embert éppen ezért gőgössé, önelőgülté, a gazdag erősnek érzi magát azáltal, ami adatott számára. Nem gondol arra, hogy sáfárságra kapta mindazt, ami neki adatott.
és ezzel mások felé kellene szolgálnia. De ez a lelki állapot nem csak anyagi, pénzbeli gazdagságra érvényes, hanem bármi más egyéb adottságra is. Lehet, hogy valakinek művészi adottsága van. Lehet, hogy valaki nagy tudással rendelkezik. Ezeket a gazdagságokat is Isten azért adja, hogy ezeken keresztül az ember mások javára, hasznára éljen. És az ilyen képpen gazdag ember hamar kerülhet abba a lelki állapotba, hogy biztonságban érzi magát, és nem gondol másokra. Ez az állapot egy bizonyos lelki beállítottság. Olyan állapot, amelyre ez jellemző, tele van a lelke önmagával, nincs helye benne az Isten és a másik ember számára. Ezzel szemben a lelki szegény érzi, hogy talán sok minden van, de a lényeg mégis hiányzik. Itt sem társadalmi értelembe vett szegénységről van szó. A lelki szegény az azt jelenti, hogy egy lelkület, egy hozzáállás, egy attitűd jellemzi az embert. Az a lelki szegény, aki tudja, érzi, hogy magában véve senki és semmi. Lehet, hogy világhírű művész, lehet, hogy mesés kincseknek a birtokosa, lehet, hogy sok minden egyéb adottsága van, elismert tudós például, de nem külön másoknál, hiszen ő maga önmagába véve koldus és senki. Csak Isten által az, aki. Kedves testvérek, a lelki szegénység is tehát egy bizonyos lelkület. Annak az embernek a sajátossága, aki ezt érzi, hogy Isten nélkül üres az életem. Az Isten jelenléte számunkra Jézus Krisztusban adatik. Hozzá kötődik, általa valósul meg az életünkben. Az a kérdés, hogy mi kötődünk-e hozzá. Így az esztendő első napján ezek nagyon fontos és fajsúlyos kérdések az életünkben. Elismerjük-e mi a magunk szegénységét, nélküle való elesett állapotunkat? Megterített asztalhoz való járulás azt is kifejezi az életünkben, hogy igen, nélküle nyomorultak, elesettek, nincs telenek és szegények vagyunk. De ő az, aki közénk jött, aki önmagát adta értünk, kész és képes a mi életünket meggazdagítani. Olyan drága kincsel és ajándékkal betölteni az életünket, amely nélküle soha nem tapasztalható meg. Kedves testvérek, az új esztendő elején szoktunk egymásnak áldást kívánni, és az áldás kívánásaink között ott szerepel az természetesen, hogy minden szépen és jól alakuljon ebben az új évben, gyarapodjunk, gazdagodjunk, egyre többre jussunk. Mi mást is kívánhatnánk egymásnak. Megértettük-e az Isten igének az üzenetét, hogy az igazi gazdagság, ami életünk során ebben az új esztendőben, az, hogyha készek vagyunk elismerni Isten előtt azt, hogy rá van szükségünk, hogy nélküle bármilyen mértékben boldogulnánk is, bárhová jutnánk is el ebben az új évben, mégis nincstelen szegények maradunk. Adja Isten, hogy megértsük ezt a gondolatot, és tudjuk így elkezdeni ezt az új esztendőt, és tudjunk így élni az Úrvacsora sákramentumával. Amen.
Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, kimondhatatlan, felfoghatatlan jóságodat, szeretetedet, amely megkeres minket, amely bemutatkozik nekünk, ami személyre szabottan megszólít minket, amely feloldoz, amely megújít, amely az újra és újra visszatérhetünk. Hálát adunk azért, hogy amint vagyunk és akik vagyunk, ezt az önmagunkat adhatjuk te neked mindenkor, így most is. Rád bízzuk jóságodra, gondoskodásodra, életünket, az előttünk lévő utat, időt. Add, Urunk, hogy szeretetet tükrözői lehessünk, táplál bennünk a bizalmat. Légy, Úrunk, kérünk a megterheltekkel, a megfáradottakkal, akik lelkileg egészségükben megroppantak, fájdalmat élnek meg, akik a sötétet élik meg lélekben, légy velük támaszul, világosságul. Áldásod legyen, Úrunk, kérünk a gyermekeken, családokon, házasságokon, áld meg, Úrunk, gyülekezetünket, annak sokféle szolgálatát, és mind abban, és mindazt, ami ránk vár ebben az esztendőben. Hallgass meg, Krisztus Jézusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mégképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást hirdetem a testvéreknek, kövessük Krisztus példáját, aki gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy mi a szegénység által meggazdagodjunk. Mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete, a Szentlélek bátorító közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Most pedig énekeljük záró énekünket, a már előbb megkezdett 226. dicséret 3., 4. versét énekeljük. A 226. dicséret 3., 4. versét énekeljük. A 3. vers így kezdődik. Várlak, Uram, azért, reménykedő szívvel.